Műsorunk második részében Bukta Gáborral, a Concord befektetési ZRT részvényelemzőjével beszélgetek. Témánk a légitársaságok, mint befektetési lehetőségek. A telefonvonalban köszöntöm Bukta Gábort, szervusz Gábor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Itt van az utazási szezon, és aki távolabbra utazik, az nyilván repülőre ül. Vajon ez a szezonalitás jót tesz a légitársaságok részvényeinek?
Alapvetően minden olyan szektorban tevékenykedő társaságnak, aki a turizmusra foglalkozik, mindenkinek ez jót tesz. Ilyen ez a légitársaság is, vagy akár, hogyha kicsit távolabb megyünk, akkor a hajózási társaság is. És hát azt lehetett látni az elmúlt időszakban, hogy folyamatosan egyre optimistább kommentekkel bombázták a befektetőket a vállalatok vezetői, menedzsmentjei, és hát ezek elkezdtek visszaköszönni a részvényárfolyamokban is, ugyanis elkezdtek emelkedni ezeknek a turisztikai szektorban tevékenykedő cégeknek az árfolyamai.
Igen, én is azt olvastam, hogy a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, ugye ez a IATA főigazgatója, egy bizonyos Willy Walsh nevű úr, azt mondta, hogy meg kell emelni az előrejelzést 2023-ra, ugye a profit előrejelzésről van szó, 4,7 milliárd dollárról 9,8 milliárd dollárról emelték, azért ez a duplája, hát azért ez nem egy szelíd kis emelés, hanem nagyon-nagyon kemény, és mondhatnám azt is, hogy nagyon optimista prognózis.
Alapvetően a profitabilitást nagyrészt meghatározza az olajáraknak a viselkedése, és az olajpiacon azt lehetett látni az elmúlt, hát lehet azt mondani egy év során, hogy ugye az orosz-ukrán háború kirobbanását követően folyamatosan csorgott lefelé az olaj kurzusa, és a jelenlegi szintek azok a korábbiakhoz képest, mondjuk a tavaly ilyenkori szintekhez képest nagyon-nagyon vonzóak. Azok a profit előrejelzések, amiket mondjuk a IATA is megfogalmazott korábban, azok egy magasabb olajár előrejelzéssel számoltak, de azzal, hogy az olajár folyamatosan jön lefelé, ezzel a profit marzsok, azok elkezdtek kitágulni a légitársaságoknál. Nem véletlen az, hogy például itt a napokban Amerikából a Delta Airlines annyira boldog volt, hogy magába se bírta tartani a CEO, a vezérigazgató úr, hogy mennyire jól sikerül itt a negyed év, meg itt az év várhatóan, és emiatt meg is emelték a profit várakozásukat nagyjából 10%-kal, holott egyébként egy-két hét múlva alapból jelentettek volna, mert negyedéves riport csukat fogják majd kitenni nem sokára, de hát annyira felbuzdultak ezeket a számokat látva, hogy inkább egy ilyen pozitív profit warninggal rukkoltak elő.
Igaz, hogy azért ez az osztalék, amit bejelentett ugye a Delta vezérigazgatója, ha hol láttam, csak ilyen 1%-os profit, tehát azért, hogy is mondjam, nem égi magasságúba emelte a profitot. Vagy az osztalékot, bocsánat.
Természetesen azért az amerikai légitársaságnak látni kell, hogy a COVID során elképesztő módon elindult egy eladósodási hullám. Ezzel szemben azért Európában is volt adósság növekedés, de itt kormányzati beavatkozásoknak köszönhetően is több mint 30 milliárd euróval tömték ki gyakorlatilag a főképpen állami kézben lévő légitársaságot. Amerikában azért kötvénykibocsátásokon keresztül is nőtt meg nagyon ez az adósságállomány, ezt fokozatosan majd el kell kezdeni, mert már el is kezdték leépíteni azok a társaságok, ahogy elkezdett javulni a készpénztermelő képesség. Tehát az osztalék bejelentés az egy pozitív a befektetők számára ezen a ponton. Ez egy jelzés, hogy köszönik szépen, nagyon jól vannak, de azért még nyilvánvalóan óvatosan állnak ehhez hozzá. Hogyha esetleg kicsit visszamegyünk, azért a 2010-es években jellemző volt az, hogy hitelt vettek fel, ebből akár részvényvisszavásárlás programokat is finanszíroztak, akár légipari szereplők is. Hát ez most a következő időszakban valószínűleg nem fog megtörténni, hiszen nagyon magasan vannak a kamatok, úgyhogy inkább arra lesz a hangsúlyt helyezve, hogy a mérleket minél erősebb bőrbe hozzák.
Gondolom, hogy a hiteleket azért elsősorban ugye új repülőgépek beszerzése érdekében vették föl. Ezek szerint akkor elöregedik a repülőgépállomány?
Ez alapvetően igen elmondható, és van egy olyan probléma az egész beszállítói láncban, hogy akár az Airbus, akár a Boeing is azzal szembesül, hogy nem tudják olyan ütemben a gépeket legyártani, akár alkatrészhiány, akár valamilyen...
Munkaerőhiány mondjuk.
Igen, tehát hogy van egy jó pár ilyen faktor, ami közrejátszik abban, hogy a repülőgép gyártók sem képesek leszállítani azt a mennyiséget, amit korábban tudtak. Tehát az Airbus Boeing is, amíg egy 900 000 darabos leszállítás között volt egy évben, azért jóval alatta van ezeknek a szinteknek, és ez ahhoz vezet, hogy a géppark az elkezd előregedni természetesen. Azok a társaságok egyébként, akik jó szituációban vannak, akik még időben nagy mennyiségű megrendeléseket tudtak leadni, ezeknek a társaságoknak, azok most megkapják, ők egy hatalmas operatív előnyt élveznek a többiekkel szemben, hiszen egy új gépnek a fenntartási költsége, az üzemanyagfogyasztás lényegesen alacsonyabb, mint egy idősebb gépnek.
Mielőtt konkrét repülőtársaságok, légitársaságokra megyünk, azért még egy gondolatot szeretnék fölvetni. A IATA főigazgatója azért utalt arra, hogy az utazási kereslet pozitív kilátásai ellenére is a légitársaságok csak körülbelül 2,25 dollár nyerességet érnek el utasonként, és véleménye szerint ez a nyerességi szint nem fenntartható, azaz gondolom ennél nagyobbra van szükség. Van reális esély arra, hogy azért az a nyerességességi szint mondjuk fölmenjen akár 3, akár 4 dollárra, vagy pedig hát azért a verseny ezt nem teszi lehetővé.
Globálisan úgy gondolom, hogy külön kell választani akár egy amerikai piacot, akár egy európai piacot is. Ahogy Amerikát nézzük, akkor ez egy nagyon koncentrált piac, ahol 5-6 nagy szereplő gyakorlatilag leuralja majdnem az egész szektort. Európában is megvan az a 6 nagy társaság, amiket általában említeni szoktunk, ilyenek a Ryanair, a Lufthansa, az IAG csoport, Air France, az EasyJet, illetve az Wizzair.
Igen, hát mondjuk a francia légitársaság, ez Air France LKM, ugye? KLM, bocsánat.
KLM, így van. Tehát egyébként a franciák és a hollandok közös kooperációjának vagy a szerelmének a gyümölcse ez a közös társaság, amit szétrehoztak még korábban. De hogy ezek mellett a társaság mellett nagyon sok kisebb társaság is van a piacon jelenleg. És ez megkülönbözteti nagyban az európai és az amerikai piacot. És míg Amerikában ezek a nagy társaságok általában nagyon koncentráltan vannak jelen bizonyos bázisokon, repülőtereken, ezért az árazási erejük is jóval nagyobb, mint az európaiaknak, ahol egy bázison, egy repülőtéren van direkt verseny nagyon-nagyon sok esetben. Tehát Európában nagyon ritka az, hogy nincsen direkt verseny. Ez még egyébként Kelet-Európában létezik, hogy egy légitársaság akár egy országot, akár egy repülőteret nagyon masszívan le tud uralni, mert nincsen direkt verseny, és ezáltal ő alkotja gyakorlatilag az egész kínálati oldalt, és neki kell csak a kereslethez igazodnia, tehát az utasok, mint kereslet, és ő pedig, amit kínál kapacitás, úgy alakul ki az ár, és az nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben magasabb profitabilitást tud létrehozni. Hasonló Amerika is egyébként, de azt akarom mondani ezzel, hogy Európa speciális, hogy itt sokkal ritkábbak az ilyenek, mint Amerikában. És amíg Amerikában a prémium szegmens irányába megindult egy hatalmas eltolódás, tehát nagyon keresik a prémium jegyeket az amerikaiak, tehát ők hajlandóak jóval többet is költeni akár repülőjegyekre, addig Európában...
A fapadosok, igen, azok uralják, vagy egy rész.
Igen. Hát elment ebbe az irányba, igen, hogy egyre inkább ők vették át a piacot.
Nézzük is meg, hogy akkor a magyarok által használt két légitársaság helyzete milyen. Kezdjük mondjuk a Ryanair-rel, és aztán menjünk át a Wizz-re. A Ryanair-re úgy látom, hogy azért nagyon optimistán nyilatkozik, ugye 1,5 milliárd eurós nyereséget könyvelt el most a március végén zárult pénzügyi évben. Nem tudom, hát nyilván te elemzést talán Ryanair-ről nem adtál ki, de hát véleményed biztos van róla.
Természetesen van. Nagyon különözött járt be a Wizz és a Ryanair pénzügyi szempontból a tavalyi év folyamán. Még a Ryanair egy elképesztően erős profitot tudott közzétenni, ahogy említetted. Addig a Wizz Air most már sorban a harmadik év egy nagyon masszív veszteséggel tudott kiportálni, és ez tulajdonképpen a részvény árfolyamban is megjelenik. Ez a nagy különbség, ez tulajdonképpen szinte csak annak köszönhető, hogy a Wizz Air egy nagyon szerencsétlen dolog folytán sokkal magasabb üzemanyagköltségeket kellett kifizetnie, míg a Ryanair jóval nagyobb mértékben le volt fedezve, jóval alacsonyabb szinteken tavaly az olajár emelkedés ellen, és ez egy ekkora hatalmas különbséget tudott okozni. Hogy míg a Wizz Airnél egy 500 millió eurós, vagy eurónál is nagyobb veszteségről riportáltuk, addig a Ryanair-nél ez az 1,5 milliárd eurós profit körüli szint tudott kialakulni.
Nagyon érdekes számsorok vannak azért. Én kiírtam jó néhány repülőtársaság részvényárfolyamának alakulását, és számomra is nagyon-nagyon meglepő volt, hogy az egy évvel ezelőttihöz képest, tehát pont egy év táblatából a Ryanair 61%, Ryanair árfolyama 61%-kal emelkedett, a Wizz Air 55%-kal. De ha az ideit nézzük, csak január 1 és a mai nap között, vagy a tegnapi nap között, akkor sincs nagy különbség. A Ryanair 45%-ot emelkedett, a Wizz Air 43%-ot. Tehát miközben ekkora különbség van a gazdálkodásban, nyereség-veszteség, aközben az árfolyamnál ez nem csapódik le. Vajon miért? Vagy a bázis, vagy a viszonyítási alap miatt van ez? Vagy ez egy nagyon furcsa helyzet? Szerintem atipikus helyzetről van szó.
Az elmúlt időszakban azt lehetett látni, hogy az európai légitársaságokra vonatkozóan alapvetően felminősítések érkeztek. És ezt egyébként az is megalapozta, hogy ezek a légitársaságok nem csak a Wizz Air vagy a Ryanair, akár az EasyJet is, vagy a nagy hagyományos network légitársaságok is pozitívan nyilatkoztak a jövőjükkel, rövid távú jövőjükkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez a felminősítési hullám, ez nagyjából elérte a csúcsát most itt az elmúlt hetekben. Nem látom indokoltnak, hogy további felminősítéseknek kellene megérkezni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, ha lehet így fogalmazni, game changer momentum lenne, vagy egy ilyen nagyon fontos mozzanata lenne a piacnak, hogyha esetleg az olajárak elmozdulnának szignifikánsan ezekről a szintekről. Jelenleg a Brentnek a kurzus az 75 dollár per hordós szinteken áll. Én úgy gondolom, hogy egy plusz-minusz 10%-os mozgás olajárban az biztos, hogy meg tudná mozdítani ellentétes előjellel a légitársaságokat ebből a sávból, amiben oldalaznak most már azért hosszas hónapok óta.
Tehát tulajdonképpen, bocsánat, hogy közbeszólok, tehát aki egy évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy most kell befektetni légitársaságokba, az most lehet, hogy ki kéne, hogy szálljon, exitáljon, és akkor úgy inkább más irányba mozogjon. Mert valóban az van, amit mondtál, hogy az egy évvel ezelőtti árfolyamokhoz képest nem csak ugye az előbb említett két fapados, hanem mondjuk a Lufthansa vagy az Air France KLM is 60-70%-kal emelkedett egy év alatt. Tehát azért ez egy hihetetlen emelkedés. Tehát a világ legjobb befektetése, hogyha egy évvel ezelőtt ezekből valaki vásárolt, és most a nyerességet realizálta.
Alapvetően igen, de azért azt lehet mondani, hogy az elemzői célárak, amiket általában nagy londoni elemzőházak megfogalmaznak ezekre a társaságokra, lényegesen magasabb szinteken vannak, mint a jelenlegiek. Még sincsen beárazva normálisan ez a részvényekbe. Tehát most már kezd kialakulni egy elég nagy különbség. Mint egy Ryanair esetében a célárak többsége az 20 euró vagy 20 euró felett van. Wizz Airnél is most már lehet látni akár egész elrugaszkodott 40 font körüli szinteket, vagy akár még a fölötti szinteket is. Ez persze nem azt jelenti, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy ennyit ér a papír, mert nálunk egyébként a Wizz Air papírja az csökkentésen van, vagy ilyen alul teljesítést várunk tőle egyébként a szektorhoz képest a következő időszakban.
Mi a te célárad, az egyéves célárad a Wizz Airnél?
Az én célárom az 24 font környékén, mert egész fontos 23,9.
És körülbelül ezen a szinten van most a Wizz Air nagyjából?
Hát jelenleg 27 font környékén kereskednek a Wizz Air részvényeivel.
Jó, tehát akkor neked az a véleményed, hogy a viszonylag pozitív jelzések ellenére is óvatosan a légitársaságok részvényvásárlásával, hogyha mint befektető kérdezlek téged.
Én úgy gondolom, hogy a vizet azt mindig is külön kellett kezelni az összes többi európai légitársaságtól, mert nagyon speciális az ő földrajzi kitettsége a versenytársakhoz képest. Azért a Ryanair és az EasyJet alapvetően, hogyha csak ebből a diszkont szegmensből próbálunk csipegetni, vagy ott keressük a Wizz Airnek a legközelebbi összehasonlító pírjét, akkor úgy gondolom, hogy őket érdemes alapul venni. És amíg a Wizz Air mellett az EasyJet és a Ryanair Nyugat-Európában tevékenykedik leginkább, addig a Wizz az Közép-Kelet-Európára koncentrál még mindig. Bár igaz, van olasz, valamint a nagy-britanniai kitettsége, és most már a Közel-Keletre is nyit, de még mindig a legnagyobb piacnak Közép-Kelet-Európa számít. Szerintem a Wizz Air szempontjából érdemes megemlíteni, hogy milyen hosszú távú lehetőségek vannak benne. Mert bár rövid távon úgy gondolom, hogy sok pozitívum beárazódhatott már a papírba, és inkább egy csökkenésnek látom nagyobb valószínűségét ezekről a szintekről a részvényárfolyamban. Úgy gondolom, hogy ha kicsit távolabb menjünk az időbe, akár egy 3-5 éves időtávon, akkor egyébként a Wizz Air egy jó, hosszú távú befektetés lehet.
Térjünk ki még egy gondolattal az amerikai légitársaságok papírjaira. Azokról mi a véleményed? Van beszállási pont, vagy inkább tartás?
Nagyon érdekes, hogy az amerikai légitársaságok esetében azt lehetett mondani itt az elmúlt években, hogy alapvetően alulárazottak voltak az európai szektortársakhoz képest. Hogyha megnézzük akár egy S&P 500-nak, vagy egy NASDAQ-nek, vagy akár egy Russell-nek is az árazását az európai országindexekhez képest, mindig arról beszélhetünk, hogy Amerika mennyivel felülárazott, mekkora prémiumok forog az európaihoz képest. Ennek ellenére pont a légiszektor az, ahol a légitársaságok nincsenek. Nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen prémiumon forognának. Az európai szektortársakhoz képest inkább az európaiak voltak mindig a magasabb szorzókon. Valószínűleg azért is, mert itt még nem történt meg az a konszolidáció, és ez mindig felfeljön, vagy időszakosan témává válik, hogy itt még nagyobb piaci részesedésre tehetnek szert ezek a hagyományos nagy társaságok. Amerikában erre nincsen már nagyon lehetőség. De itt ebből még talán tudna profitálni a társaság, és ezért is van az, hogy akár egy nagyobb növekedés láthatnak benne. Másik pedig a penetráció kérdése, amit fontos még kiemelni, hogy főleg Kelet-Európában azért még a penetráció mindig lényegesen alacsonyabb, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában. Amerika egy nagyon-nagyon érett piac, Nyugat-Európa is egy érett piac, de például ahol a Wizz Air tevékenykedik Kelet-Európában, vagy éppen a Közel-Keleten, ott azért a penetráció nem olyan nagy, és azáltal, hogy egyre többen szeretnének utazni, egyre többen keresik úti célul például a közel-keleti országokat, vagy például adott esetben egy Kelet-Ázsia Európa összeköttetésben a Wizzair tud akár hosszabb járatokat is két úttal megtenni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon vonzó lehetőséget rejt a jövőben.
Köszönöm a beszélgetést Bukta Gábornak, a Concord Befektetési ZRT részvényelemzőnek. További kellemes napot kívánok!
Kellemes napot kívánok én is!
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak, aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Ballai Tamás működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak!